Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 98. Zsoltár első versét énekeljük, énekeljetek új éneket. 98. Foglaljuk el a helyünket, és az óvodásoknak a kis fellépése következik, ezt így szoktuk most az elején, és amikor majd kivonulnak, ugye előtte a gyerekek kijönnek a vasárpiskolások is egy egyperces tanításra, és a derekas ének alatt fognak kivonulni a terembe, úgyhogy akkor át is adom a szót a Zovinak.
Olyan jó az Urat dicsérni, háláinkat és kéréseinket bármikor elmondhatjuk neki, reggel, délben, este.
Imádkozz minden reggel, imádkozz délben is, imádkozz minden este, imádkozz szüntelen.
Az Úr nagyon szeret bennünket, hiszen ő maga a szeretet. Bátran hívjuk úgy segítségül, figyeljünk az ő szavára. És most a fehérke csoport jól figyeljen, mert tudunk egy nagyon szép aranymondást erről a napsugár csoporttal. Az Urat,
a ti Istenetiket, higgyétek és ópa hitek, az ó parancsait tartsátok meg, ó szavára hallgassatok, 5 Mózes 13:5.
Nagyon szép volt. Olyan jó együtt lenni az Isten házában. Mi tudunk erről egy nagyon szép éneket. Templomunk az
Isten háza, az ajtaja nyitva tárva, oruljeket jut lenni, imádkozni, énekelni.
Tudunk egy nagyon szép dalt az imádságról, úgyhogy ügyesen énekeljük el közösen.
Kis telefonom van neked, két szó szeretett kezem, mint lenn a földön, mondok el, megváltó hallja fel. Ha hívom ön barátomat, ó, mindig válaszol, felhangzik már haló, halós a szív.
Nagyon szép volt, köszönöm szépen. Így a kis műsorunk végén szeretném, ha mindenki összekulcsolná a kezét, mert tudunk egy nagyon szép kis imádságot. Mondjuk el, Napsugár és Fehérke csoport.
Kicsi vagyok,
erőtelen, én Istenem, gyerégy velem, ámen.
Áldás, békesség, és köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, és akkor kérem a vasárpiskolás gyermekeket is, akik itt vannak, jöjjenek ki, és akik majd kimennek velük együtt. Ti meg forduljatok felém, hogy tudjak hozzátok beszélni. Bányászatot abba hagyjuk, köszönöm. Úgy. Jól van. Na, akkor most egy jó nagyot köszöntök nekem. Meg is foghatod a kezem. Úgy van. Egy jó nagyot köszönünk. Figyelsz rám. Rám nézel. Nem nyávogunk, tehát szoktuk szépen. Áldás, békesség.
Na,
ez az. Itt a külön hangokat is hallok. Ott sír az a pici gyermek. Valami gond van? Jaj. Jó. Az előfordul. Csak egy dolgot mondanék ezt a felnőtteknek, hogy mi a tradíció. A kis telefonom van nekem, az akkora voltam, mint te, amikor megtanultam, és kitanította meg. Tehát a híreszteléseken ellentétben én is voltam óvodás. Ugye? Bizony, de én nem szerettem oda járni, de ez egy más kérdés. És kérlek szépen, nekem az Ablonci Dani bácsi felesége tanította meg, aki úgy hívtak, hogy Ablonci né Margit néni, de nem ez a Margit néni, hanem az egyel előbbi Margit néni, és ő tanította meg nekem, a kis telefonom van nekem. Képzeld el? És azóta is tudom, el tudnám énekelni. Most ezt most nem teszem. Na hát ez a hagyomány, ugye? Ez volt ezelőtt 63 évvel. Amit ő tanult nyilván egy másik nagymamától, aki szintén akkor lehetett egy, ugye? Tehát mindjárt rögtön 150 évnél tartunk, úgyhogy kétszer tanultunk meg egy éneket. Ez a tradíció. Na, csak egy rövidet. Tegnap voltam Baranyába, és mentem az autóval, az úgynevezett M6-oson. Azt tudjuk, mi az?
Igen.
Na, mi az?
Autópálya,
bizony. És nagyon kényelmes utam volt, mert képzeljétek el, hogy alig ment rajta autó. És mondtam, hogy de jó nekem, megyek egy autópályán, nem is jön se szembe, semmi, nem előz. Hát ezzel a legjobb autózni, ugye? Aztán mentem, és csak eszembe jutott, hogy jó az nekünk, hogy én megyek egyedül a M6-oson. Azt mondja, egy autópályos nem közlekednek rajta. Jó az nekünk? Hát ez olyan lenne, mint ha hétfőn beenne az oviba, és volna két csoport, és van közben 12 hely. Hogy nem jönnének a gyerekek oviba. Jó lenne az nekünk? Nem bizony. Tehát, hogyha valami van, ami jó dolog, azt használni kell. Ha van ovi, akkor abba be kell iratkozni, ha van iskola, akkor járni kell, és hát ha van autópálya, azon utazni kell, és ha van templom, akkor mit kell csinálni? Imádkozni, és hova kell jönni? Hát a templomban, igen, főnök, te nagyon ügyes vagy, látom, kinevezlek tiszteletbeli segédlelkésznek, gratulálok, jó? Jó van. Na, áldás békesség! Szervusztok, gyönyörűen! Közben pedig a 165. éneket énekeljük, itt van Isten köztünk. Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk, amit megiratott a mi számunkra, a Galata levél 3. részének 22-től 29-ig terjedő verseiben, és a 4. rész első 11 versében a szakaszt ülve hallgassuk figyelmesen.
De az írás mindenkit a bűn rabjának nyilvánított, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban a hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs többé sem zsidó, sem görög, nincs sem szolga, sem szabad, nincs sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígére szerint örökösök. Azt gondolom, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, akihez kiáltja, Abba, Atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek az Istent, vagy még inkább, hogy az Isten megismert titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, azzal a biztos gondolattal jövünk ide, hogy miért te gyermekeid vagyunk, és valójában talán nincs is róla sok fogalmunk, hogy ez mit jelent. Köszönjük a tanítást és a figyelmeztetést. Köszönjük azt, hogy azok a tiéd, akiknek a szívében a lélek kiáltja ezt, hogy Abbá, Atya, akik átélik azt, hogy szükségük van erre az Atyára, szükségük van a kegyelemre, akik nem gondolják magukról, hogy megérdemlik, ellenben könyörögnek és kérik a bocsánatot. Köszönjük, hogy kegyelmes Isten vagy, aki alig várod, hogy adhassad a te ajándékaidat. Tegyél ezért bennünket nyitottá, mert hiszen mi magunktól azt se tudjuk, hogy mi a jó és rossz helyre nyújtogatjuk a kezünket, és rossz dolgok előtt nyitogatjuk a szívünket. Kérünk, hogy áldj meg bennünket a te ígéddel, te szereteteddel, a te kegyelmeddel. Adj nekünk figyelő szívet, hogy legyen jó magvetés az íge. Így áld meg a szólót és hallgatót egyaránt. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Készülve az ige hirdetésre, a 376. dicséretünk harmadik versét énekeljük. 376. harmadik verse. Jövel mi hozzánk is.
Jövel mi hozzánk.
Szeretteim, a felolvasott igéből különösképpen szeretném aláhúzni ezt az igeverset. Krisztusban tehát nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! A Galatákhoz írott levélnek a megértéséhez szükségünk van egy kis bevezetésre, egy kis kortörténetre, de annak aztán nagy hasznát vesszük, mert olyan, mintha megnyitnánk, vagy kitisztítanánk egy forrást, hogy annál gazdagabban csörgedezzen, amiből meríteni szeretnénk, tehát szükségünk van erre a kis rövid bevezetésre. Ez a Galácia, ez Kis-Ázsia, mai Törökország, és a mai Ankarának a környéke, az egy tartomány volt, ahol keresztény gyülekezetek alakultak, mégpedig nagyon jó eredménnyel munkálkodott arrafelé Pál apostol, és többnyire itt a gyülekezetnek a tagjai, azok a görög kultúrán nevelkedett, vagy akkoriban úgy mondták, hogy pogány keresztények voltak. Az ő világuk az, amiről ezt mondja itt az apostol, hogy erőtlen és szegény elemek szolgái voltatok. Mik ezek az úgynevezett elemek? Hát az akkori szellemi és anyagi világnak az alkotója, ami alapján próbálták értelmezni a maguk életét, létét. A csillaghit, például az asztrológia, az egy ilyen eleme volt a világképnek. A bálványok, amelyekhez jártak ugye áldozni, különböző istenek, melyekről azt mondja, hogy lényeiket tekintve nem azok, ugye, démonhit, mágikus világ, és sokféle ebből következő szorongás, kiszolgáltatottság, érzés, bizonytalanság az élet és halál kérdéseiben. Nem valami nagy vigasztalás az, amit a görög világ ad, gondoljunk a görög alapérzés az mindenképpen a tragédia, és az élet vége mindenhogyan tragédia. És ezek adták tulajdonképpen az ember létnek az értelmezése lehetőségeit. Ugyanakkor persze a görög római világ az egy hallatlan magas kultúrájú egyfelől, másfelől pedig, ahogy mondom, végtelenül szegényes, depresszív, reménység nélküli világ, másodt is mondja az apus, hogy akiknek nincsen reménységük. Hát a sehol az nem a reménységnek volt a képe. Itt tapasztalták meg Pál evangelizációja nyomán a Krisztus evangéliumát, az Isten végtelen kegyelmét, a személyes szeretetét, és ők innen jöttek ebből a világból, ezek közül a úgynevezett szegényes, erőtlen elemek közül, és jutottak el arra, hogy Krisztus, Jézus Krisztus Istenét atyuknak nevezték, ugye, a lélek által. A fiúság örömébe éltek, ez egy nagy felszabadulás volt, ez a szorongásoktól, ettől a mélyből feltörő sötét örvényektől való megszabadulás. Tehát így élnek, mondjuk ez egy ideális vagy idilli kép, amikor egyszer csak megjelennek tekintélyes atyafiak, akik pedig máshonnan érkeztek a kereszténységbe, akik korábban zsidó hitben éltek, de ők is Krisztus hívők lettek. Bizonyára nagy tekintélyük is volt a galaták közt, hiszen ők tudtak valami pluszt hoztak, őnekik nem volt újság a profécia vagy a törvény, amit a galaták ilyen hittanórán tanultak, ilyen felnőtt katekézisba, abban ők gyerekként belenőttek, ugye kisújjukban volt minden, ismerték az írást, mert akkor csak a úgynevezett Ószövetség volt az írás, hordozták a szövetség jegyét, a körülmetélkedést. Mindezen nem lett volna semmi baj, csak hogy a galaták ugye a törvény és a mózesi szövetség nélkül lettek Krisztuséi, és ezek az atyafiak elkezdték mondani, amit eddig hittetek, az nem teljes. Sőt, nem is egészen jó, ugye nem kóser, hogy így mondjam, mert kimaradt egy döntő szakasz a törvény és a hagyomány, az étkezések, a tisztasági szokások. Ugye enélkül nem lehet az Úrhoz közeledni. És Pál előtt világos volt, hogyha ezek befolyást nyernek ott, és elkezdik meggyőzni a galáciai atyafiakat, akkor a Krisztus evangélium, annak szabadsága, a keresztény szabadság, az Isten fiaknak a szabadság, az eltűnik, fölszívódik. Ezért ez volt a tét, hogy az Istennel való kapcsolat nem rendezése, az a törvény és a ceremóniák által történik, az ünnepek és az étkezések és a körülmetélkedés felől, vagy pedig ezek nélkül, tisztán kegyelemből, hitáltal. Ugye már Pál megfogalmazza tételesen, hogy cselekedetek, a törvény és a mindami ez tartozik, vagy pedig kegyelemből, Isten ingyenes szeretetéből, hitáltal leszünk igazzá, lesz üdvösségünk. Ugye ez egy óriási kérdés és óriási tétlet hirtelen, de addig nem ismertek a galaták, és meg is zavarodtak ebben. Ugye az egyik az azt mondja, adni is kell valamit, teljesíteni is kell, és várja, hogy ezért kapjon valamit. A másik elfogadja az Isten ajándékát, és a hála jeleit produkálja. És azt mondja, hogy teszek is valamit, mert annyira túl csurdul a szívem az Isten ajándékaival. Nem csak a róla való ismeret jelenti ez, vagy ismeretet, hanem a vele való közösséget a lélek által. Ugye ilyen igék vannak ott, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ugye? És ebből következnek dolgok, ebből ezt szeretném valamiképpen megvalósítani, felmutatni, és ezáltal van szabadságom, ezáltal tapasztalom meg az Isten fiak szabadságát, ezáltal leszek, használjuk a Galata levél kifejezését, nagykorúvá, aki élni akar és tud az Isten ajándékaival. Az a nagykorú ember. Hát ugye, amikor én csokoládét kaptam, 3 éves voltam életemben először, ez nem volt a paradicsom abban az időben, és megfogtam, mert állítólag lázas voltam, és én nagy ívbe kidobtam, mert ki ez az undorító valami, ugye, a csoki. Sose ettem, hát nem is bírtam megenni. Hát mert gyermek voltam, és fogalmam sem volt, hogy miről van szó. Tehát az Isten ajándéka azt tud élni, aki már felnőttem, és tudja, hogy miről van szó. Ugye, és az egykori pogányoknak azt nem kellett elmagyarázni, hogy az ő sok Isten hitük, mágiájuk az erőtelen és szegényes szellemi, erkölcsi létbe tartotta őket, de azt bizony igen, hogy a Krisztus hit megtapasztalásához, az Isten fiúság megtapasztalásához képest visszaesni valami hasonló helyzetbe, ugye, mert nem lehet a Krisztussal kötött új szövetséget az óval felcserélni. És Pál azt mondja, hogy vigyázzatok, ez ugyanaz tulajdonképpen. A törvény felől érkezők is hasonló helyzetbe kerültek, mint a pogányok, ugyanúgy rászorultak az Isten kegyelmére, melyet már Ábrahámban megígért, ígéret szerint kaptak, ugye, hogy megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. És hát ugye a Krisztus előtti világnak megvolt az Istentől szabott rendje, annak is megvoltak a maga alkotó elemei, az áldozatok, a különböző ceremóniák, és főként a törvények, meg az étkezési szokások, de ezek Krisztus után már nem voltak érvénybe. Ugye addig volt funkciójuk. Azt mondja Pál, hogy a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig, tehát Krisztus érkezéséig. Tehát a törvény nevelőnk volt, ugye a szép Károly kifejezés, hogy Krisztusra vezérlő mester, ez a bizonyos pedagógus, aki nem elsősorban tanított, hanem elvitte az iskolába a gyereket, meg hazavitte, és arra vigyázott, hogy közben el ne rabolják, mert ez egy ilyen világ volt, egy nagy erős rabszolga volt, és hát volt még egy funkciója, ezt még most itt nem egzegetáltam ki, hogy be is kellett mondani az apjának, hogy mit művelt a gyerek, ugye? Besúgta magyarul. Ugye félhetett ez a pedagógus, hogyha majd egyszer felnő a gyerek, majd csőstől visszakapja. Minden esetre egyfajta házi őrizetet is mondhatnánk, ugye szigorú volt a törvény, mint egy porkolláb, ugye, és azt mondja, hogy felcserélni a pogány szokást a Krisztus előtti szokásokra, tehát körülmetélkedés, étkezés, stb. A Pál szemében egy azon dolog volt, visszatérés az erőtlen és szegényes elemekhez, a kiskorúságba, sőt, lelki-szellemi fogságba, amelyben nem vagyok a magam ura. Tehát ezt muszáj volt bejárnunk, ezt, hogy értsük azt, hogy mi a probléma Galatáknál. És azt lehet mondani, hogy a kiskorúságnak mindenhol a világon hasonló alapelemei vannak. És az emberek ezekből az elemekből próbálnak valamit összerakni a maguk életébe. De nézzünk csak néhány ilyen elemet. Ugye a Kolossi levélben is sok ilyen van, ott is van hasonló ige, ahol azt mondja, hogy a Krisztusban nincsen sem zsidó, sem görög, sőt még hozzáteszi, sem körülmetélt, sem körülmetéletlen, sem szkíta, sem barbár, sem szabad, sem szolga, sem férfi, sem nő. Ugye azt mondja, hogy milyen elemek ezek? Azt mondja, ilyenek, hogy ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd, aztán a magunk csinálta kegyeskedésről beszél, az alázatoskodásról, a test sanyargatása, az aszkézis, ugye, hogy igyekszem valahogy az Istennek tetszeni. Ezek azok a bizonyos erőtelen elemek, de hát vannak más elemek is, amik ma is megvannak, ugye negatív dolgok mégis jelen vannak, életünkben, ugye azt mondja szintén a Kolossi, hogy vessétek el magatoktól, hogy a haragot, indulatot, gonoszságot, istenkáromlást, vagy akár a Galata levélben ott van a testnek cselekedetei, ugye felsorolja az erőszakosságot, hazugságot, és így tovább. A természeti ember dolgai, ezek elemek. És hát mondhatjuk, ugye, hogy hát mi ezekkel nem építkezünk. Nem is kell, majd bejön az magától abban a házba, amit ott magamnak kreáltam. De hát vannak ugye más elemek is, a pogányistenek, a babonák, félelmek, varázslások, a napoknak rendjei, ugye nagy hangsúly volt, hogy szerencsés nap, milyen nap, ki kell számolni, és így tovább. Világos dolog, hogy ezek a jelen való dolgok mellett aztán vannak nagyobb súlyú, komolyabb elemek, például az, hogy zsidó vagyok, vagy görög. Ugye? Óriási súlya van a nemzeti identitásnak. Ez egy nagyon komoly elem, mert még visszatérünk rá. Vagy az, hogy körülmetélt, vagy körülmetéltlen, melyik vallás. Ugye? Ez már nagyon komoly elem. Aztán szolga és szabad, az alá és fölé rendeltségek. Hogyan bánok vele? Milyen osztályok léteznek? Ugye barbár és szkíta, ugye ott meg az alacsonyabb, meg a felsőbb rendet, a szkíta, bocsánat, ezek mi vagyunk egyébként ott, jó, ha tudjuk, ugye, a szkíta, hát ez az alacsonyabb rendű, ezek olyan állatias lények. Ugye férfi és nő, főként az akkori világban egyáltalán ezt itt fölvetni ezt a kérdést, ezek nagyon komoly építő elemek, nem kicsi dolgok jöttek ezekből létre, és hát erre volt való a törvény. Rendje is, ugye, hogy elrendezze ezt a világot, nevelje, mint egy iskolamester, fogjon fülön, ha baj van, ha káosz van, de most innen, ezek után hallgassuk ezt az ígét, hogy mit mond Pál. Krisztusban tehát nincsen zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő. Ugye, mindezek után ezt kimondani, ugye, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ugye, most azt mondja, hogy ezek az elemek legalábbis a régi módon már nem érvényesek. Ugye, általában azzal vagyunk elfogalva, hogy különbözzünk például, hogy én ilyen nemzetiségű vagyok, meg olyan, és azért harcolunk, hogy ezt megtartsuk, akkor ezt dobjuk ki. Nyilván itt valami másról van szó, de ha arra gondolok, mondjuk például, hogy vallások, hogy mit művel jelen pillanatban ugye az iszlám fundamentalizmus, akkor ugye érezzük, hogy ezek iszonyatos súlyú dolgok, és borzasztó negatív elemek, ami most történik a világban. Ugye, voltak rettentő kísérletek, nem is olyan régen, hogy akkor ne legyenek ezek a különbségek, hogy legyen minden egyforma, ugye ezek is tömegmészárlásokba torkollottak és torkollanak ma is. Mit mond az ige, hogy mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisztusban, ez nem azt jelenti, hogy egyformák, ugye, nem egyformák vagytok a Krisztusban, egyek vagytok. Ez egy másfajta építő elem, éppen azt mondja, ne a régiből építs fel magad és a világot, hanem a Krisztusban keresd az újat, vagy az elemnek, ennek az új fajta megértését, amelyet tőle kaptál. Tehát hogyan van ez? Ugye Krisztusban valami új lehetőség nyílik, a régi elemek erőtelenek, régi elemek nem kellenek, nem akarok belőlük építkezni, mert látom a csődöt. Hát akkor mit kell csinálni? El kell kezdeni keresni ezeket az új elemeket, a krisztusi elemeket. Úgy is mondja a Biblia, hogy a kegyelmi ajándékokat elkérni, és közben figyelni arra, hogy nem akarok már a régiből, a régi módon építkezni. Egy nagyon egyszerű példát mondok, hogy akkor mire is gondolok. Ugye ez egy régi elem, azért vagyok református, hogy ne legyek katolikus. Ugye? Ez egy tiszta sor. De ha már a szívemnek kedves ez a lelki hely, akkor nem úgy erősödöm a felekezett tudatomba, hogy a többit ugye dorongolom. Ez egy új elem. Ugye? Tehát a régi az az, hogy nem tárgyalunk egymással. Az új az, hogy felfedezem a saját hitem, felekezetem legjobb üzeneteit, és van rá szabadságom, hogy feltételezzem, hogy lehet, hogy másiknak is van valami, ami esetleg akár jobb is, mint az enyém. Vagy egy másik ilyen alapelem a régibe, a házasság. Ugye? Férfi-nő kapcsolat. Nem mélyedünk most bele nagyon, csak a régi elem az az volt, Jézus korában, hogy a nő tulajdon. Ez teljes kiszolgáltatottságot jelentett, nem örökölhetett, a következtében, ha a férje kidobta, akkor éhen halt. Ugye? Ezért van az, hogy Jézus még a kereszten is gondoskodik az anyjáról, hogy János fogad örökbe, mert neki nincs semmije. Ugye? Ugye? Ha esetleg jobban eltalálta ütni egy bottal, és meghalt a feleség, akkor se történt semmi. Ez egy régi elem. Hát persze az emberek szerették egymást, azért időnként egy-két asszonyt nagyon csaptak, nem történt nagy baj. Ugye? Az új elem, az Efézusi levélben mondja Pál, ugye, hogy ti, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az ő egyházát, önmagát adta érettük. Ugye? Tehát nem a házasságot tüntetjük el, hanem ezt az új elemet visszük be. Ugye, ez egy nagyon meghökkentő mondat, hogy mi csináljunk, ugye? Hogy mit teszek mondani? Úgy szeressétek fel, ahogyan Krisztus is, itt a krisztusi elem, önmagát adta, áldozza fel önmagát a feleségéért, ugye? Tehát erre gondolunk, azt mondja Pál, hogy a régi erőtlen elemek, ugye, és az új, ugye, ami valóban Krisztustól való, ami aztán megtart mindenben, és ugye sokféle módon lehet apró pénzre váltani. Tehát el szabad kezdeni a létnek valami új rendjét, valami új architektúráját, új templomát építeni, azt a belső embert, ugye, és annak egyben a viszonyait, viselkedését, ugye, mert az Isten beszédének is, az evangéliumnak is vannak alapelemei, a zsidó levél használja ezt a kifejezést, amikor azt mondja, hogy, az Isten beszédének alapelemeire kell újra megtanítani benneteket, még mindig a tejnek italával akartok élni, ahelyett, hogy kemény eledelt ennétek. Tehát ne az alapelemeket ismételgessétek, hanem kezdjetek belőle valamit fölépíteni. Ugye ezt a Krisztusban kapott szabadság lehetőséget használjátok ki, ezt kutassátok. Ugye van olyan, amikor ezt kezdem megérteni, ez még az újszülött állapot, de aztán növekedni kell, kemény eledelt enni. És mi is ez a, felnőttség, mert erről beszél megint itt Pál, hogy alkalmas a jó és rossz megkülönböztetésére, és az annak megfelelő döntéshozatalra. Vagyis ugye felnőttek már nem gügyögnek, ugye, tehát már, és nem is gügyögünk a felnőttnek, mert az riasztó dolog, ugye, tehát nem a keresztény homokozókba töltjük az életünket, hanem építjük az Isten országát. És erre alkalmassá kell válnunk, ezeknek az elemeknek az elfogadásával, és ezeknek az egymáshoz való kapcsolásával, egy új közösségben, egy új rendben. Ugye a lélek és ige erejében és rendjében, mint élő kövek, emlékszünk, ugye volt olyan esztendő, amikor ez volt a nagy igénk, ugye épüljetek fel, mint élő kövek, lelki házzá, gyönyörű a kifejezés, ez a bizonyos oikosz, pneumatikusz, ugye az oikosz a ház, ugye a pneumatikus házzá, az Isten szent lelkének, szellemének a rendjébe épüljön fel ez a ház, és az ő uralma jusson benne érvényre és láthatóvá. Ez egy magasabb rendű, másfajta építkezés, csodás rugalmassága van. Szóval ne egy merev dologra gondoljunk, egy katedrálisra, amit aztán úgy őrizgetünk, hanem olyan fajta épület ez, amiben a közösségnek a szabad levegője árad, ahol szeretett közösség van, ugye, egymás terhét hordozzák, ahol ki a magáért is hordozó, nagy vonalúság van, őszinteség, képmutatás, nélküliség, ugye a hegyi beszédnek a lelkülete, azok a legszebb elemek, amiről beszél az ige, amit Jézus a hegyi beszédben elmond, és annak a következménye az Isten dicsőítő élet. Ugye Jézus életén különösen jól láthatóak az evangélium elbeszélése szerint, ahogy az Isten beszédeinek alapelemeiből épít valamit, gondoljunk csak, amikor azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, az egy régi elem. Én pedig azt mondom néktek, itt van az új elem. Ezzel hagyjátok a régit, itt az új, abból építsetek. És a saját életével hitelesítette ezt. Az összegyűjtésnek az évéről beszélünk, ugye számba vesszük ezeket a krisztusi alapelemeket, erre kell használnunk most az évet, konferenciát, a nyári tábort is, és igyekezzünk élni ezekkel a lehetőségekkel, és kis közösségekbe újra megbeszélve, hogy megvalósítani az életemben, az egyénibe is, amennyire tudom a családéban és a közösségben ezeket az ajándékokat, hogy felnőtté váljunk egy egyébként gyerekesen gügyögő világban, ez egyre jobban gügyög, egyre lejjebb viszi a színvonalat, ugye ott nekünk felnőttnek, ez szebbe kell menni talán ilyen értelemben is, de részesedünk hitáltal az ő életének dolgaiból, az ő tisztéből, az ő szolgálatából. Isten áldja meg a mi gyülekezetünket ebben. Amen. 331. dicséretünk 5. versét énekeljük feleletül. 331-5. Ó, csak a Jézus és az ő szent Atya. Úrunk Istenünk, hálát adunk néked azért, hogy az egyik legcsodálatosabb alapelemét adtad a veled való közösségnek, az imádságot, a megszólítás lehetőségét, és benne a meghallásnak a lehetőségét és elemét, az elfogadásnak és a megvalósulásnak, mert nem hagysz benne magunkra, mert nem azt kívánod, hogy emberfeletti teljesítményekkel valami újat hozzunk, hanem egyszerűen éljük meg azt a halatlan erőt, szeretetet, odafigyelést, amivel körülveszel bennünket, és elhalmozol kegyelmednek sokféle jelével. Hogy tudjuk ezt még jobban és jobban, még mélyebben átélni és megélni abban a szabadságban, ami csak az Isten fiaké lehet egy világban, amelyik egyre jobban húsba köti magát, és húsba köt bennünket is, ha nem vigyázunk. Hogy könyörögjünk most azokért, akik szörnyű kényszerek között kell, hogy éljenek, hogy szabadíts meg őket, és adj nekik elegendő erőt és belső tartást. Hogy könyörögjünk az üldözött keresztényekért, akik az életüket adják azért, mert te nevedet vallják. És hogy könyörögünk most, édesatyánk, mindenek előtt, megszomorodott szívűekért, különösképpen a gyászolókért, elétbe véve a családot is, amelyiket veszteség és gyászért, ami egészen nagy teher, amikor fiatal, amikor gyermek megy el. Erősíts meg őket, és erősíts meg mindnyájunkat. Így kérünk téged, hogy légy velünk a jövő hétnek a mindennapi darálójában, sodrásában, ne essünk vissza a régi erőtelen és gyenge elemek uralma alá, hanem meg tudjunk maradni a hitnek az útján, és emberek tudjunk maradni. Erősíts meg ezt a belső emberünket és annak tartását. Elétbe visszük mi gyülekezetünknek dolgait, terveit, elétbe visszük az intézményeket, melyekért mindig újra és újra könyörögnünk kell, és kérünk azért, hogy jó és bölcs döntések szülessenek, akár azok vezetésében, akár azok sorsa felől való döntésekben. Így kérünk, hogy légy velünk akkor, amikor beiratkozások történnek és történtek, és kérünk a kicsinyekért, a jövő reménységéért, köszönjük, hogy ma is itt voltak, és gyönyörködhettünk bennük. De könyörgünk az idősekért, a betegekért, a magakra maradottakért, egyedülvalókért. És könyörgünk azért a népért, amelyik most nagy szükséget lát, akik a mi honfitársaink, és akik el vannak keseredve, és el vannak nyomva, és főleg szükséget látnak. Legyenek emberek, akik melléjük állnak, és indítsd a szíveket, az embereket arra, hogy megsegítsék őket. Légy velünk, áld meg mindnyájunkat, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetném a ma esti koncertet. Még van a kijáratnál elég sok, vigyünk nyugodtan magunkkal, és adjunk oda, és hívogassunk másokat is. A Malci még ráadásul beteg is volt az elmúlt napokban, és gőzerővel gyógyult, hogy itt lehessen, tehát komoly teljesítmény az, hogy mára már egészséges. Akceptáljuk azzal, hogy eljövünk. Hétfőn kórus, kedden Biblia óra, szerdán babamama kör és Biblia óra délelőtt, nyugdíjas Biblia óra, valamint a Biblia kör a vasárnap ége körül este 6 órakor, csütörtökön reggel van Biblia óra, pénteken az elsős konfirmáció 16:30-kor, és az Ádám körre külön felhívom a figyelmet, Dávid Andráséknál lesz este 7-kor, szombat délelőtt hittan. Szeretettel köszöntjük a Napsugár és Fejérke csoportok gyermekeit, szüleiket, az óvoda munkatársait. Mai napon Farkas Balázs testvérünk olvasta az igét. És hirdetnék egy váratlan halálesetet is, a Kornzé Jenőné Zsuzsa, a nyugdíjasok jobban tudják, ugye most már egy ideje otthonba került, meghalt, és kedden reggel 8-kor lesz a temetése itt Budafokon. Tehát akik ismerték, tudják, hogy kiről van szó, aki idejön 7:40-re, azt fölviszem persze kocsival. Tehát kedden reggel 8-kor van a Zsuzsának a temetése, és átadom akkor a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, a csembaló koncertről már említést tett Nagytiszteletű úr, mert azt hiszem, hogy egy ritka alkalom, hogy valaki rendszeresen Svájcból Budapestre autózik, vagy Budafokra azért, hogy itt koncertezzen. Hát érjünk ezzel a lehetőséggel, mert ki tudja, meddig jön a Marci. Hát, ha lesz valami svájci hölgy, aki őt elragadja. Reméljük, hogy lesz egy budapesti, és akkor több ilyenre számíthatunk. Egyházmegyei látogatás lesz, gyülekezet látogatás április 28-án, kedden, rendkívüli presbiteri gyűlés keretébe. Kérem a presbitereket, hogy a meghívót a pénztárosi asztalnál írják alá. Minden érdeklődő gyülekezeti tagot is szeretettel várunk erre az alkalomra. De előtte még csütörtökön nem csak bibliaóra lesz, hanem 6:30-kor megindul a tavaszi szezonja a gyülekezeti focinak, tehát aki szeretne áldozni a foci oltárán, akkor ott meg lehet jelenni, és kedves gyülekezeti tagokkal együtt lehet gyakorolni a testmozgást. És Gyarmati Imrénél, presbiter testvérünknél lehet jelentkezni, vagy aki nem tudja, hogy ott melyik pályához kell menni, mert már sok pálya van, hogy azt megtalálja. Illetve így az Ádám körbe is szeretném azokat hívni, akik még nem voltak, de szívesen összejönnek más férfiakkal is ilyen körben, kötetlenebb körbe, és nem tudják, hogy Dávid András hol lakik, akkor lehet szintén nálam jelentkezni, vagy a presbitertársaknál. A 1%-okról való rendelkezésről már korábban is volt szó, tehát fontos, hogy vigyük el a cédulákat, amik kiáratnál vannak, annak alapján töltsük ki, és különösen hangsúlyozom újra meg újra, hogy akik nem adják oda sehova, azokat próbáljuk meg rávenni, hogy adják a közegyházunknak, illetve a gyülekezetünk alapítványának. A zsinat elnöksége adakozást hirdetett a kárpátaljai testvéreink javára, és most látom, itt van Pál Sándor testvérünk, hogy megkérném, hogy jöjjön ki, és mondjon is egy pár szót, hogy hol tart ez a folyamat, és mit tudunk tenni azért, hogy ez jobban álljon. Mint a református szeretett szolgált kuratóriumi elnöke, ő rajtuk keresztül megy tulajdonképpen az összegházi adakozás is.
Áldás békesség, kedves testvérek, tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket. Folyamatosan szaladunk és kint vagyunk Kárpátalján. Egyre nagyobb a gond, a bizonytalanság és a segítség egyre inkább szükséges. Legutoljára most hétfőn voltunk, most már kicsit Beregszász környékéről, ahová elég sok segély érkezik, hál' Istennek. Távolabb mentünk, most Técsőn voltunk, a Técsői Liceumban. 4 magyar nyelvű gimnázium a liceuma van Kárpátaljának. Most ezeket vesszük sorra, az ottani gyermekek közül is nagyon sokan vannak, akiket már idáig is támogatott a református szeretetszolgált évek óta a nyilasmisi ösztöndíj programmal, most élelmiszerre van szükségük. A családoknak is egyébként, azok a családok, akik hozzájárultak idáig nagyon sok helyen a ingyen konyha működéséhez, azok sajnos most már szintén segítségre szorulnak. Mint ahogy a múltkor már említettem, valóban a pénzük egy év alatt harmadára romlott, óriási az infláció, és hát a tanári fizetések is 15 és 20 ezer forint körül vannak, és a családokra meg kell gondolni, hogy vagy a rezsiköltséget fizetik, ami most április 1-től a gázárának, ha minden igaz, akkor több mint 300-szorosára növekedett, 300%-kal növekedett a díja. Tehát egyszerűen tényleg óriási a gond és a baj és a probléma, és segíteni kell. Ugye a két legnagyobb dolog baj az, hogy egyre többen költöznek el magyarok a 151-es lakosú Kárpátaljáról, mert egyszer a fizetésükből nem tudnak megélni, másodszor meg óriási gond van, és a katonai behívóknak a növekvő száma miatt is jönnek el többen, és most úgy láttam a falvakban, hogy a lakosságnak bizony a 15%-a, több mint 15%-a az elmúlt hónapokban vagy Magyarországra, vagy még tovább jött. A Magyar Református Szeretetszolgálatnak az az óriási előnye, óriási pozitívuma, hogy kapcsolatban áll a Zán Fábián Sándor püspökúrral, tehát az ottani református egyházkerülettel, hiszen a lakosságnak a többsége, 60%-a református, és tudjuk, hogy hová merre visszük az élelmiszereket. Tehát most jövő héten, csütörtökön fogunk Técsőn, a gimnáziumba és az ottani református gyülekezetbe nagyobb mennyiségű élelmiszert szállítani, azután következő héten megyünk Nagydobrony felé és Ungvár felé, de folyamatosan hetente 2-3-szor megyünk, és azt kérem a testvérektől, hogy hordozzák szívükben a kárpátaljaiakat, és imádságos szeretetben gondoljanak rájuk, és hát ki a lehetősége szerint tényleg gyűjtsen a kárpátaljak részére. És ha már megkaptam a szót, csak egy mondattal, a Szeretet Hídra is hagy hívjam fel mindenkinek a figyelmét. Ugye országosan május 29-én és 30-án lesz a Szeretet Híd. Ennek a kétnapos rendezvénynek a lényege az, hogy észrevegyük a magunk mellett lévő elesetteket, segítsünk rajtuk. Lehet ez sok-sokféle formában. Itt Budafokon Ábrám Angéla révén ennek nagy hagyománya van, habár, ha jól tudom, most egy kicsit előbbre hozta Angéla, főleg az iskolában ezt a megmozdulást. De ezzel szeretnék azt megmutatni, hogy igenis látjuk és érezzük, hogy vannak elesettek, akiken segítenünk kell, és nem csak ez alatt a két nap alatt, hanem itt szeretnénk megmutatni azt, hogy az év minden napján váljon ez mindenkinek mindennapos tevékenységévé. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Sándor. A múlt vasárnapi persejpénzünk a 101 ezer forint volt ezzel a célból, illetve egyéni adakozás keretében eddig összegyűlt körülbelül 220 ezer forint gyülekezetünk be, tehát ilyen 321 ezer forint körüli összeget tudunk majd átadni Sándornak, hogy elvigye. A pönsztárosi asztalnál Szalontai Zsuzsa ott lesz ilyen egyéni befizető ívvel, illetve Fehér István pénztáros testvérünknél is be lehet fizetni a szokásos nyugta ellenében. Még van egy pár hely, ugye a kiderült nagyobb busz szállítanak a részünkre, mint amit rendeltünk, a mezőpaniti kirándulását igazából sok esemény van, ezért pont egybeesik a Szeretet Híddal, de hát azt is mondhatjuk, az is egy Szeretet Híd a Mezőpanit és Budafok között. Jó nagy évet húzunk, tehát erre a kirándulásra is jelentkezni lehet a Szalontai Károlynál. Illetve a Réfülöpi tábor az már betelt, de ott is lehet, hogy még kiesnek emberek, úgyhogy tartaléknak lehet jelentkezni Pap Tamásnál. És hát mindenkit szeretettel várunk egy kis beszélgetésre itt az Isten tisztelet vége után, és hát ismételten fölhívnám arra a figyelmet, hogy láttam, megint volt néhány szülő, akinek nem tűnt föl, hogy ő neki nem kell kimenni, mert a gyerekekkel foglalkoznak, hogy segítsük ebbe a szülőket, hogy ők nyugodtan maradjanak az Isten tiszteleten, ők nem szorulnak a jövőnői gyámkodásra. Köszönöm szépen!
A 167. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. Jöjjön, mondjunk hálaszót! Reménység Istene töltsön be titeket a hitáltal, minden örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás, békesség.